utolsó témánk tehát ebben a 12-13 részes sorozatban. Így hangzik, mi a feladatom Isten gyermekeként. Mai témánk azokat szólítja meg, mint azt már a bevezetőben is hallottunk, akik megszülettek Isten országa számára is, nem csak a földi ország számára, azaz Jézus Krisztus váltságának elfogadásával, a Teremtő Isten számukra már nem félelmetes, ítélő bíró, hanem szerető mennyei atya. Nem csak test szerinti családjukban meghatározottak immár, hanem lélek szerint is megfogant, újonnan született élettel mennyei polgárokká lettek. A bűn uralma alól Jézus Krisztus uralma alá került az életük. A legfőbb tekintély előttük Isten és az ő szava, és akit a földi vándorúton követnek, a Mester, Jézus Krisztus. Olyanok ők, Isten gyermekei, mint Tamás, a 12 tanítvány egyike, aki a feltámadott Krisztussal találkozva félretette minden korábbi kételyét, és így kiáltott fel, én Uram és én Istenem. Úrrá és Istenné lett számukra Jézus. Így is jellemezhetnénk összefoglalóan Isten gyermekeit, akiknek a feladatát kell a mai előadásban és témánkban megvizsgálni. Mi a következménye annak, ha valaki Isten gyermekévé lett? Megváltozik az ő életmódja, életvitele? Van valami más, új feladata az eddigiekhez képest? Hogy ne változna meg? Bólogatnak a testvérek is. Hogy ne lenne más feladata is? Hiszen más urat szolgál, mint akit eddig. Most már Jézus Krisztushoz kell igazodnia, az ő tetszését keresni és akaratát cselekedni. Talán emlékszünk, azt gondolom az utolsó előadásomban mondtam azt a rabszolga példát, amikor az egyik rabszolgát már nagyon kihasználta a gonosz rabszolgatartó, és elvitte a vására, hogy még megpróbálja eladni, és hát úgy tűnt, hogy már erre sem kerül sor, senkinek nincs már rá szüksége, és akkor egyszer csak megállt valaki, megalkudott, nem is alkudott, egyszerűen fizetett érte, és megvette a maga számára. És aztán nem a magáévá akarta tenni, hanem szabadon kívánta bocsátani. És ez a rabszolga volt az, aki térdre esett ezelőtt az Úr előtt. És ez volt az egyetlen vágya, hogy egész életemben hadd szolgáljalak téged. Így akarja keresni az ő új urának az akaratát az, aki a régi rabszolgatartótól megváltatott, és Jézus Krisztus uralma alá került. Pál apostol a Rómában élő testvéreinek írja a következőket. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes? Róma 12 első két verse ez. Honnan tudhatjuk, hogy mi az, ami Istennek tetsző és neki kedves? Hogy nekünk mi a kedves és nekünk mi tetszik, azzal mi mindig tisztában vagyunk. De hát honnan tudhatjuk meg, hogy mi az Istennek tetsző, mi az ő akarata? Természetesen az ő fiától, aki a legjobban ismerte is, tökéletesen ismerte és ismeri őt, és aki emberré lett és eljött közénk, hogy megismertesse velünk az atyát. És aki mindig azt tette, ami az atyának kedves volt. Ezt mondja ő magáról János Evangélium a 8. fejezetében, aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Tőle kell hát akkor kérdezni, hogy mi a kedves Istennek, szabad és lehet őt kérdezni. Tulajdonképpen én is ezt tettem, amikor elkezdtem a témával foglalkozni, készülgetni, és ott álltam meg, hogy melyik ige is legyen az alapja ennek a témának, hiszen olyan sokat találunk erre alkalmas igét a Bibliában, Jakab levelében, Péter leveleiben, és sorolhatnánk az Új Szövetségből még sok-sok páli levelet hozzá, vagy akár Ószövetségből is példabeszédeket, vagy Mózes könyvét, ahol találunk erre nézve gazdagon utasítást, hogy ahol hát tulajdonképpen elkezdhetünk gondolkodni és foglalkozni azzal, hogy mi is a feladat, amit Isten bíz az ő gyermekeire. Aztán én is azt tettem, amire biztattam most az előadás által a testvéreket, kérdezzük. Megkérdeztem őt, és hamarosan találkoztam azzal az igével az egyik útmutatói ige kapcsán, amit a Kolossei levél második részében találunk meg, és így hangzik: mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, és háladásotok legyen egyre bőségesebb. Mondanom se kell, hogy örültem a válasznak, hogy elém hozta Isten ezt az igét, és hát miután ez nekem egy nagyon fontos személyes igém is volt, így kétszeresen is örültem, hiszen amikor fiatalon megtérhettem, az ő útján elindulhattam, ez volt számomra az igei pecsét. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg hitáltal, és háladásotok legyen egyre bőségesebb. Egyszerre pecsét is volt a számomra akkor is, meg egy program is az előttem lévő egész életre. Jó volt most újra átgondolni ezt az üzenetet. Tömören leírja ez az ige, hogyan indul és hogyan növekszik a gyülekezet élete, illetve az egyes hívő embereknek a lelki élete. Az első tehát az, amit dokumentál tulajdonképpen a gyülekezetre nézve Pál apostol is, ők már elfogadták Krisztus Jézust az Urat. Elfogadták Jézust, mint urukat. Egészen személyesen. Nem csak annyit ismertek el, hogy ő valóban úr, hanem azt is elismerték, hogy az ő uruk, életük urává lett. Ez a kezdete az Isten gyermeki mi voltunknak. Ezzel a felismeréssel indul tulajdonképpen az ember új élete, hogy urává lesz Krisztus. Mivel természetesen foglalkoztunk ezzel a témával már, mivel részletesen foglalkoztunk ezzel a témával a megtérés és újjászületés témakörnél, így ezen most tovább lépnénk, tehát az Isten gyermekei azok, akik elfogadták Krisztus Jézust az Urat, és most az a feladat, hogy megkeressük, hogy ebben az állapotban mi is Isten gyermekének a dolga. Nyilván nem ülhetünk le csöndes szemlélőként, minden rendben van, megtörtént az életemben ez a nagy esemény. Amikor egy élet megszületik, hát akkor indul még csak el a bonyodalmas élet, akkor kezdődik igazán nagyon sok minden, nem csak az újszülöttnek az életében, hanem a körülötte élőknek is az életében. Tehát azzal, hogy megtért valaki és új élete lett, ezzel nincs befejezve. Hanem ha itt marad a Földön és él tovább, akkor bizony foglalkozni kell ezzel az új élettel. És tulajdonképpen erre nézve ad ugye a második fő részében ennek az igének Pálapostól választ, éljetek is ő benne. Meg kell élni ezt az új életet. Épüljetek fel, erősödjetek meg. Hogy szoktuk mondani egy gyermeknél? Hát növekednie kell. Egy élet, amelyik megszületett, annak növekednie kell. Tulajdonképpen nem másról beszél itt az apostol, mint Isten gyermekeinek a földi életre szóló további feladatairól. Ahogyan a testi élet hosszú időn át növekszik, erősödik, hogy aztán élhesse az emberi életet, vagyis, csak fő dolgait mondom, szaporodjon, sokasodjon, művelje a földet, ahogy az a teremtésnél elrendeltetett a számára. Ugyanúgy lelkileg is, aki megszületett, aki új életet kapott, annak növekednie, erősödnie kell, hogy aztán teherbíró keresztényé fejlődjék Isten gyermeke, hogy aztán körülötte is új életek születhessenek, legyen szaporodás és sokasodás. Így lesz ugye gyülekezetté egyszer Isten gyermeke körül, így alakul ki a testvéri közösség és a gyülekezet is. Egy másik igétnek is nagyon örültem, ugyanakkor az esti ige sorozatunk Ézsaiás könyvéből volt, és ott pedig a következőket olvastam. A megmentetteket elküldöm a népekhez, a messzi szigetekre, amelyek még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet. Vigyék hírül dicsőségemet a népeknek. Elhozzák minden honfitársatokat az összes népek közül ajándékul az Úrnak. Ézsaiás 69:19-20. Versében van ez. Ajándékul az Úrnak. Isten gyermekei ajándékot adnak az Úrnak. A gyermekek is szoktak a jó családokban ajándékot adni a szülőknek. Sőt, a szülő el is várja, hogy a gyermek megtanuljon ajándékozni. A mennyei atya is várja az ő gyermekeitől, hogy kapjon tőlük ajándékot. Szoktuk mi mondani, meg kis gyermekverse is emlékszem, amit tanítottam gyerekeknek még az élimben is. Az volt valahol a befejezése, hogy odaadom gyermek szívecskémet. Mit adhat az ember ajándékul? Hát a szívét először azt várja ajándékul. De ezek már odaadták a szívüket ajándékul. És most mit vár tőlük? Most is vár, most is számít rájuk. És most azt várja, hogy ajándékul ember életeket vigyenek az Úrnak. No, ezen a ponton szokta nagyon sok hívő keresztény azt mondani, hogy állj, ez nem nekem való, ugye én erre nem vagyok képes, nem vagyok én olyan hívő. Pedig ennek a szabadkozásnak bibliai alapja nincsen. Hiszen ha megszületett egy élet, azzal a szülőknek is terve van, előbb-utóbb az öntudatra jutó gyermeknek, fiatalnak, magának is szembe kell nézni ezzel, ugye, hogy miért élek, mi lesz a dolgom, mi lesz a feladatom. Nem egyszerűen fogyasztók a hívő emberek, nem annak kell lenni, hanem szolgáló életnek kell lenni. És ez a szolgálat Isten akarata szerint az az ügy, ami az ő ügye ezen a földön, amiért tulajdonképpen az Úr Jézust is elküldte erre a földre, hogy embereket vigyen magával a mennybe. Aki a mennyország állampolgára, annak itt a földön az a dolga, hogy képviselője legyen a mennyek országának tulajdonképpen, és elvégezze itt az ő mennyei küldetését. Hát ehhez bizony fel kell nőni. Isten gyermekének születésétől kezdve vannak feladatai, nem csak már lelki felnőtt korába. Ahogy a gyereknek is megvannak a maga feladatai születésétől kezdve. Persze egész más feladatai vannak egy újonnan született kis gyermek életnek is, és a már felnőtt életnek. Mi az első feladata a gyermeknek? Hát az, amit az apostol itt megfogalmazott a gyülekezetnek, hogy növekedjen, erősödjön, gyökerezzék meg az ő élete. Még az Úr Jézusról is azt olvassuk, hogy ő neki is növekedni és erősödni kellett. Ez volt az ő számára is a program. Amikor a szülei visszaviszik Názáretbe, akkor ezt olvassuk róla, hogy a gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Az egészséges élet természete a növekedés, a fejlődés. Ebben az első perctől kezdve aktívan szerepe van a világra jött életnek is. Tevékenyen részt vesz önmaga életének működtetésében. Nem lélegeztetik, hanem lélegzik. Bár etetik, de ő is eszik. El kell fogadnia a felkínált, eledelt a felkínált táplálékot. Aztán feldolgozza a szervezete mindezeket, őríti a salakanyagot, mozog, ismereteket gyűjt, használja az érzékszerveit, azaz cselekszik, tevékenysége, feladata van. És a környezete arra figyel oda, hogy minden akadályt ezelől a növekedés, fejlődés elől elhárítson. Nélküle, önmaga nélkül az élet nem fog működni, sem fejlődni. De ha magára marad, akkor sem képes élni. Az ember nem képes önmagába felnövekedni és önálló életre jutni. Szüksége van gondoskodó szülőre, családra, emberekre. A lelki életben is hasonló jelenségek tapasztalhatók. Ott is növekedni kell, fejlődni kell, részesei vagyunk ennek a növekedésnek, de magunkba nem vagyunk rá képesek. Vizsgáljuk meg most a lelki életet élőknek, azaz Isten gyermekeinek a feladatait, egy kicsit annak alapján, amit eddig így párhuzamba állítottam már, a testi, meg a lelki élet fejlődésének a hasonlósága alapján. Tehát ahhoz, hogy felnövekedjünk arra, hogy majd azt a küldetést beteljesítsük, amit a mi mennyei atyánk vár tőlünk, amíg ebben a világban tart, ahhoz az ő gyermekei számára különböző feladatokat adott, teremtett, amikben részt kell vennie. És lehet, hogy most másokra gondolunk, vagy mást várunk, mint amiket én először el fogok mondani. Azt gondolom, megint menjünk vissza az újszülött csecsemőhöz, és én ennek alapján ezt írtam első feladatnak, hogy Isten gyermeke imádkozik. A születés pillanatában legfontosabb első életjel a csecsemő felsírása. Miért? Ez jelzi a légzés működőképességét. És ha baj van a légzéssel, akkor az egész élettel komolyan baj van. Örömteli pillanat egy csecsemő felsírása? Hogyne. Örömteli pillanat mindenki számára. Tudja, hogy rendben megszületett ez az élet, és ennek adja jelét ezzel az első komoly lélegzetvétellel. A lelki születés legáltalánosabb kísérő jelensége az emberi lélek felsírása imádságban. A bűnbánat keserű könnyei a bocsánat kérő imádságban, és a hála könnyei a bűnbocsánat csodálatos ajándékának megtapasztalásával szinte elegyednek az ember újjá születésekor, és örömteli életjelként jutnak fel ezek a könnyek a mennyei trón elé. Megszületett ez az élet, az első eldadogott bocsánatkérő imádság, az első eldadogott hálaadó imádság, az az imádság, a szívből, abból az élethelyzetből született imádság az, amire a mennyei atya mindenkinél személyesen nagyon vár. Vajon felsírtunk-e már így az új élet számára, a mennyei polgárság számára? Isten gyermekének imádsága az atya számára a legkedvesebb hang. Amikor ez az új élet imában hozzá eljut, akkor van egy ilyen ének, öröm van a mennyben. Ahogy a családban is öröm van, amikor meghallják a csecsemőnek a felsírását. Az életnek első és utolsó jele a légzés. A lelki élet legfontosabb funkciója az imádság, az atyával való kapcsolat, a mennyei légkörbe való belemerülés. Az imádság tulajdonképpen ez, amikor a mennyei levegőből részesedhet az ember az imádságon keresztül. Ugyancsak Pál apostoltól idézek, a Tesszalonika belieknek írja, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Miért kell imádkozni? Így is válaszolhatnánk rá, Isten így akarta. Ezt teremtette lelki élet alapjául, feltételéül az embernek, mint ahogy a légzést adta a testi élet alapvető létfontosságú feltételéül. Az embert körülvevő világból csak szennyezett, bűnre csábító, vagy éppen fertőzött, mérgezett, fuldoklást okozó levegőt szívhatunk magunkba. Ilyet árasztanak nem csupán a gépkocsik, a gyárkémények, meg a dohányzó emberek, hanem a médiák, a politika, a szórakoztatás, stb. És sajnos sokszor a különféle vallás is ilyen mérgezett, fertőzött levegőt áraszt. Ezért mit tehet Isten gyermeke? Amit Jézus tett. És ő mit tett? Fölment a hegyre magányosan imádkozni. Hányszor olvassuk az ő élete folyamán, itt a földi élete folyamán, fölment a hegyre imádkozni. Kihasználta a lehetőségeket akkor is, amikor tulajdonképpen az csak hajnali vagy éjszakai órákban lehetett, amikor sok-sok tennivalója és feladata volt, és emberek vártak rá. Az Úr Jézus kereste a lehetőséget az atya előtti megállásra, csendre. Isten gyermeke pedig Jézus Krisztus követője, aki példát vesz a Mesterről, és imádkozik. Olyan szüksége van rá, mint a levegővételre. Tiszta, mennyei levegő nélkül beteg a lélek, fuldoklik. Miért van annyi békétlenség, nyomorúság, szorongás, félelem? Mert ez a földi élet ezt a szennyezett levegőt kínálja, ezt a szennyezett légkört. De imádságon keresztül Isten gyermeke mehet az atyához, és részesedhet a szent és tiszta légkörben. Miért és mit imádkozzunk? Nézzünk ezügyben is Jézusra, dicsőítette az atyát, és közben járt az emberekért. Ez volt az imádságának a leggyakoribb formája. Önmaga kívánságával, kérésével, azt gondolom, hogy igazából csak egy alkalommal ment az atya elé, a gecsemánei kerti imádságban, amikor önmagáért imádkozott, a keserű pohár elvételéért, amikor az ő emberi lénye számára ez az akarat keserves volt, hogy el kell fogadni a keserű poharat, az atyától való elválást. a mi imádságunk is lehet, magasztaló imádság, hálaadás, köszönet, ugyan mi leginkább kérni és könyörögni szoktunk a magunk és a mások számára, de lehet imádságban az embernek, a bűnös embernek panaszkodni és sírni is, kijönteni a szívét az Atya előtt, sőt, oda vihetjük a gonosz gondolatainkat, kívánságainkat, amikor felismerjük magunkba, hogy ez belőlem kitellik, és milyen szennyes vagyok, oda vihetjük imádságban minden szennyünket is az Atya elé. Hiszen más úgy sem tudja levenni rólunk ezeket, úgy sem tud megtisztítani tőle, és azért visszük oda ő elé, hogy adjon belőle szabadulást és tisztulást. Ha ezeket elrejtjük és nem tesszük, az nagyon komolyan veszélyezteti a lelki életet, megbetegíti a lelki életet az elrejtett bűn. Lehetne még az imádságról beszélni, de ez is volt már téma ebben az előadás sorozatban. A második, ami feladatként ad elénk az ige, Isten gyermeket táplálkozik. Ahhoz, hogy növekedjen és erősödjön, ahhoz táplálkozni kell. Mivel táplálkozik? Mit eszik? Figyeljünk Jézusra, mit mond ő? Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Ahogyan az elfogyasztott kenyér a testünkben életté válik, ugyanúgy Jézus Krisztus odaadott élete a lelkünk számára ad örök életet, üdvösséget. Az új életet csak az Atyától vett eledel táplálja. Semmi más. Az ő szava igéje. Ezért Isten gyermeke rendszeresen táplálkozik lelki táplálékkal is, nem csak testivel, olvassa a Bibliát. Melyik eledelt vesszük gyakrabban magunkhoz? Testünket vagy lelkünket tápláljuk jobban? Az fog erősödni, amelyikkel többet törődünk. Sokan úgy szeretnének meggyengülni testi vágyaikban, kívánságaikban, ó embereik, ő emberükben, és közben folyamatosan azt táplálják, erősítik. Sokan nagyon nagy gondot fordítanak testi táplálkozásukra. A lélek pedig elsorvad, mert kiéheztetik ugyanakkor. Vagy éppen nagyon sokan válogatás nélkül mindennel etetni próbálják. Minden felkínáltat elfogadnak, mindenre nyitottak lelkileg, így szoktuk ezt leginkább mondani, és nem vizsgálja meg, hogy mit ad a lelke számára. Hogy lehet a mi lelkünket etetni? Hát többek között a fülünkön keresztül, amit hallunk, amit látunk, amit beengedünk a belső életünkbe, és az valamiképpen az életünket formálni fogja, igazodni fogunk hozzá. Isten gyermeke számára az egyedüli irányadó, az egyedüli tekintély, amihez igazodik, az ő szava. És azt a Bibliából lehet megismerni. Vajon, ha a testi étkezésünk általános rendje a napi háromszori étkezés, vajon naponta rendszeresen háromszor lelkileg étkezünk-e? Ez csak olyan kérdés. Az ő szava azért is fontos, mert kapaszkodót ad az ember számára, amikor jön a vihar. Van mibe kapaszkodnia. Minél inkább meggyökerezik a Biblia tanításában, Isten ismeretében, az ő szavában, annál erősebben és stabilabban állhat az ő élete. Nem lehet könnyen megfélemlíteni, eltántorítani, bátor marad a hitben, bizalomban, hiszen ismeri Istent. A nehézségek meg a próbák csak arra adnak újabb alkalmat, hogy tovább épüljön azok által is. erősíteni, edzeni fogják az ő hitéletét. Erről is lehetne még sokat beszélni. A harmadik feladat, amit fölírtam Isten gyermeke számára, Isten gyermeke tisztálkodik. Az imádkozó élete, aki imádkozó életet él, és rendszeresen táplálkozik az igével, tehát az előző kettőt megcselekszi, az az ember érzékeny lesz a lelki tisztaságra nézve. De nagy gond van ma ezzel az igénnyel, hogy lelkileg tiszták akarjunk lenni. Igénye lesz arra, hogy ne éljen szennyben, bűnben. Igyekszik tisztának maradni, de észreveszi azt is, hogyha vétkezik. Mert Isten igéje tükröt tesz elé, imádságban, Isten lelke által imádkozva megtapasztalja az ő tisztaságát, szentségét, és ha vétkezett, ha beszennyeződött, megszomorodik benne Isten szent lelke, és figyelmezteti a bűnre. És Isten gyermeke, azt mondtam az előbb, hogy igényes erre nézve, és nem tűri meg magában a bűnt. Megvallja azt, és elhagyja. Ez is feladata Isten gyermekének, hogy az ő élete ilyen szempontból is az atyához, az ő elvárásaihoz igazodjon. Negyedik, Isten gyermeke közösségben él. És itt sokat megint nem szeretnék mondani, hiszen az előzőekben már az atyával való közösség lehetőségeire sor került. Az imádságban való közösség vele, az igeolvasásban való közösség mély közösségé formálódhat, nem véletlenül használja Isten éppen ezt a szülő-gyermeki kapcsolatot mihez tartásunk számára, vagy tehát, hogy ahhoz igazodjunk, milyen mélységű lehet az ember kapcsolata, Isten gyermekének kapcsolata az atyával. Mint testi, földi életünkben a szülő és gyermek kapcsolata, az anya és gyermek kapcsolata, a legszorosabb kapcsolatok ezek. Egy példa jutott ezzel a kapcsolattal eszembe, egy kötéltáncosról hallottam egy példát, aki hát két nagyon magas torony épület között kifeszítette a maga kötelét. És aztán az ott álló sokaság, aki szorongva figyelte, hogy mit akar ez az ember tenni, megszólította maga a kötéltáncos a sokaságot. Hiszitek-e, hogy végig tudok menni ezen az egyszál kötélen? Hát fölnéztek rá, meg ha már egyszer oda kifeszítette, akkor biztos végig tud menni, meg már hallották is ennek a hírét, és akkor mondták, hogy hiszünk neked. És valóban végigment a kötélen, baj nélkül. Aztán fogott egy talicskát a kötéltáncos, és megint megkérdezte a sokaságot, elhiszitek-e, hogy át tudom tolni ezt a talicskát a kötélen, ott fenn a magasságban. Hát erre is azt mondták, bár már talán kevesebben, hogy igen, hiszünk neked. Áttolta a talicskát. És utána ismét hozzájuk fordult és megkérdezte, elhiszitek-e, hogy ha valaki beleül, akkor is át tudom tolni ezt a talicskát? Hát akkor már sok bizonytalanság volt, de azért voltak, akik mondták, hogy hiszünk neked, igen, hiszünk neked. No, akkor ki ül bele? Hangzott a kérdés. Hát ugye gondolhatjuk, hogy mennyi kéz lendült a magasba, de egyszer csak oda ment egy kisfiú, és beleült a talicskába. És a kötéltáncos áttolta a talicskát a kisfiúval együtt. És akkor oda ment egy riportár a maga mikrofonjával a gyerekhez, hogy merted ezt megtenni, hogy volt ilyen bátorságod? Hát ő az én apukám. Mondta természetes nyugodtsággal ez a gyermek. Vajon ilyen életveszélyesen tudunk-e mi bízni a mi mennyei atyánkba? Ugye az igazi hit az ilyen életveszélyesen tud bízni az ő atyában. Ilyen belső kapcsolat alapozhatja meg Isten gyermekének az életét itt ezen a földi életen, hogyha életben, hogyha elindul őt követni, és növekedik, és erősödik a hitben. És aztán ez az atyával való kapcsolat megalapozza a testvéri közösséget is az ő számára. Ahogyan családba teremtette Isten az embert, és nem önállóan, hanem közösségi lénynek, lelki élet szempontjából is közösséghez rendeli Isten az ő gyermekeinek az életét. Néhány bibliai példa, a tanítványokat kettesével küldte ki az Úr Jézus szolgálatra. A 11 tanítványnak, amikor a Szentlélek várása volt a feladatuk, együtt kellett maradni a Szentlélek kitöltetéséig, utána pedig egy szívvel és egy lélekkel voltak napról napra a templomba, és törték meg házanként a kenyeret. De az üldöztetések idején is kerestek maguknak Isten gyermekei rejtek helyet, ahol összejöhettek, ahol együtt imádkoztak, ahol együtt hallgatták Isten igéjét, ahol együtt élhették meg a testvéri közösséget. Mert ebben a közösségben lehet egymást bátorítani, tanítani, inteni, segíteni, vigasztalni. Isten akarata és tetszése az, hogy közösségben legyen a lelki ember élete. És ez a közösség az, ami aztán tulajdonképpen alapja lesz annak az ötödik feladatnak, ami Isten gyermekeinek a feladata, és pedig az, hogy szolgáló életet élje. Ugye mi leginkább ezt szoktuk a keresztény ember feladatának gondolni, hogy tesz, vesz, cselekszik, szalad, rohan, tele van tevékenységgel, tele van feladatokkal. Hogy látjuk ezt Jézus életében? Ezt is az ő életében próbáljuk egy picikét megfigyelni. Az ő teljes élete az Atya akaratának teljesítése volt, nem csupán egyes cselekedetei, nem csupán a tanításban, a gyógyításban, a csodatételben, hanem az egész életében, pihenésében, minden idejével egyszerűen szolgálta az Atyát, egész életével. Olyan sokszor hallottam én is régen, fiatalként, hogy jaj, alig várom, hogy nyugdíjba menjek, mondta valaki, hogy aztán szolgálhassak az Úrnak. Hát eddig mit csinált a kedves testvér? Kit szolgált? Az is szolgálat az Isten gyermeke életében, amit az ő hivatásaként, munkájaként tesz, illetve lehet szolgálat. Az a jó, ha nincs ilyen megkülönböztetés az életében, hogy napi 8 órán keresztül a munkámat végzem, utána a családomé vagyok, és aztán, ha jut idő, akkor az Urat is szolgálom. Hanem a szolgálat, az tulajdonképpen nem egy konkrét cselekedet, hanem cselekedetekben megnyilvánuló életforma. Az Úr Jézus is így szolgált egész életében. A földre jötte megszületése is már szolgálat volt. Tessék elolvasni a születése körüli történeteket. Hányan dicsőítették az Atyát az ő megszületéséért. Ugye ez a szolgálat, amikor az az Atya dicsőségére lesz. Aztán láthatjuk gyermekként, 12 évesen szolgál a templomban. Hogyan? Ott ül a tanítók között, és tanítja őket? Nem, hanem kérdezgeti őket, és figyel. Másként szolgál. Ezzel is lehet szolgálni. Az ő életének, a vállalt emberségének a 12 éves korához ez volt az illő szolgálat. Ott ült az atyaházában, Isten templomában, és figyelt, és kérdezkedett, és tanult, és növekedett lelkileg is. Jézus élete, hagyd ne folytassam tovább az ő szolgálatát a konkrét három évben, amikor megszaporodtak az ő látható cselekedetei, de azt gondolom, semmivel se szolgált jobban és többet, mint annak idején, amikor, hogy is olvassuk a Filippi levélbe, megüresítette magát, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett föl, és emberré lett. Amikor ő emberré lett, elvállalta ezt a szolgálatot, onnantól kezdve minden perce, minden cselekedete, minden tevékenysége szolgálat volt. Azt mondja magáról az Úr Jézus János evangéliumában, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, pedig tudjuk, hogy ő Istenként tehetett volna. De vállalta az emberi mi voltot, és ezzel vállalja azt, hogy mindent azt cselekszik és olyat tesz, amit az atya vár tőle. Mert nem a maga akaratát keresem folytatja, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. És ez gyötrelmes volt számára? Nem a magam akaratát cselekedni? Hányszor látjuk a kicsi gyereken, mekkora kint jelent, ha nem teheti meg azt, amit akar. Fáj, ha nem teheti meg az ő akaratát. Jézus pedig azt mondja, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem. Vajon eledelünk-e? Ebből élünk-e? Hogy Isten akaratát cselekedjük, keressük és megcselekesszük. És aztán, ahogyan az atya elküldte Jézust, úgy küldi el Jézus az övéit. János evangélium a 4. részéből olvasok egy mondatot, azt mondja ott a tanítványainak, a samáriai asszony történetéhez csatlakozva, én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amitért nem ti fáradtatok. Lényeg itt az, hogy ő is küldi az ő tanítványait egy olyan munkába, aminek már van bőven előzménye. Isten országa ügyének folyamatos a szolgálata. Hála érte, folyamatosan vannak szolgálói. Folyamatosan vannak, akiket elküldhet az ő munkájába. Mi Isten gyermekének a feladata? Hogy odafigyeljen az ő küldőjére. Ki küld engem az én szolgálatomba? Pál apostoltól már idéztem a Filippi beliekhez írott levélből, de az előző mondatokat is olvasnám, azaz indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát azzal az indulattal élni, ebben a földi életben, hogy cselekedni akarom az én küldőmnek az akaratát, a rám bízott, és nem az elvállalt, meg kiválasztott feladatot. Éppen azért van nagy zavar sokszor a gyülekezetekben, meg a lelki közösségekben is, mert sokan úgy maguk állnak be a szolgálatba, kiszabják magukra a nekik való feladatot, a hozzájuk illő szolgálatot. És akkor egyesek agyon terheltek, mások immelámmal tesznek valamit, és megint mások talán semmit, mert nem igazán uruk az Úr Jézus, hanem továbbra is csak önmaguk urai, és még a lelki szolgálatok között is maguk válogatnak és maguk döntenek, ezt megteszem, azt nem teszem, ehhez nekem nincs kedvem, ez hozzám nem illik, vagy nem méltó hozzám. Mi méltó az emberhez? Jézushoz mi volt méltó? Fogta a kötényt az utolsó vacsorán, meg a mosdótálat, és megmosta az ő tanítványainak a lábát. Ez volt méltó a mesterhez? Példát adott nekünk, amit az atya rábízott, ő azt méltó feladatnak látja. Olyan jó volt, most csak egy pillanatra jutott eszembe, amikor szabad volt a diakónián belül ilyen jellegű feladatokat elvégezni, és nem kellett, hogy az megszégyenítő feladat legyen, hanem felemelő feladat lehet, hogy egy idős néniről fölemelhetem a paplant, tisztába tehetem őt, gondoljunk bele, ha majd velünk teszik ezt. A másik utálkozva csinálja, vajon megtalálom-e én ennek a méltóságát, vagy azt mondom, hogy nem azért végeztem iskolákat, hogy én ezt megtegyem. Bizony sokszor szükség van arra, hogy végezzen az ember iskolákat, nem azért, hogy fizikailag el tudja végezni, hanem Isten iskoláját járja ki, hogy ez az indulat legyen benne, hogy szolgálni szeretnék az én Uramnak ebben a betegben, ebben az emberben. Aki őt akarja szolgálni, annak az életében megtörténik az a változás, ami Pál apostol életében volt. Saulként mit tett? Buzgolkodott. Nagyon sok jó dolgot csinált. Aztán, amikor belőle Pál apostol lett ott a Damaszkuszi úton, megszületett, akkor egy kérdés hangzott fel tőle is. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Így válik az ember élete tetteiben is szolgálóvá. És most nem is készültem rá, de akkor tényleg nem lenne vége az estének, ha elkezdenénk sorolni azokat a feladatokat, amik egy Isten gyermeke számára szolgálati feladatok. Egy édesanya számára reggeltől estig a gyermekek kiszolgálása, az otthoni munka lehet szolgálat, és lehet nem szolgálat. És folytathatnám. A lelkész szolgálata lehet bibliai értelemben szolgálat, és lehet nem szolgálat. Gyakorlatilag szinte a legtöbb tevékenység beletartozhat a szolgálat kategóriájába. Nyilván az embernek az a dolga ezzel kapcsolatban is, hogy Isten elé álljon, és megkérdezze, Uram, mit akarsz te az én életemmel? És lehet, hogy nagyon sokszor nem azt fogom tenni, amit úgy gondoltam volna, hogy az rám szabott feladat, és az hozzám illik, hanem ha megértem az ő akaratát, akkor boldogan fogom azt cselekedni, és ő még a képességet is meg fogja hozzá akkor adni. Formájában számtalan lehet a szolgáló feladat, tartalmában viszont ugyanaz, és itt újra visszatérek ahhoz, amit az elején már idéztem, embereket nyerni meg, most így fogalmazom, embereket nyerni meg az Úrnak. Azzal, ahogyan mellette állok, ahogyan őt szolgálom, és ahogyan rajta keresztül az én Uramat szolgálom, megnyerhetem őt az Úrnak, ajándékul az Úrnak. Mi lesz a szolgáló élet jutalma? Lőe Vilmos mondta, hogy jutalmam, hogy tehetem. Az Úr Jézus pedig azt mondta, és ezzel szeretném befejezni, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. János 12:26. Hát nincs ettől nagyobb méltóság. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus, hadd köszönjük meg neked, hogy te jóval előbb szolgáltál nekünk, mint ahogy számunkra ez egyáltalán kérdéssé vált. Köszönjük, hogy még meg sem alkotott szent kezed, és már akkor szolgáltál értünk, megváltottál bennünket. Köszönjük, hogy tudhatjuk ezt az értünk való szolgálatodat, de azt is köszönjük, hogy a megfogant életünkben, testi életünkben is olyan sokféleképpen jöttél már elénk a te szereteteddel, és szolgáltál az Atyának rajtunk keresztül. És köszönjük, hogy mi lehettünk a nyertesei a te szolgálatodnak. Áldunk téged azért is, ha mint a te gyermekeid bennünket is küldeni akarsz. Olyan nagy méltóság ez, és valóban olyan felemelő, hogy te bevonsz az Atya munkájába minket, megbízol bennünket az ő országának szolgálatával. Segíts nekünk valóban ilyen módon Isten gyermekeként élni, és a te szolgálatodban élni le az életünket. Amen.